kérem szépen a legutolsó alkalmon odáig jutottunk rá, hogy neki kezdtünk sívfeladatok megoldásának. Két sívbeli alapfeladatot beszéltünk meg korábban, a síp alapváltozást, illetőleg látványosító sívfeszültségi állapotot.
Odáig jutottunk a megoldásban, hogy bevezettünk egy feszültségfüggvényt, ami Éri-ről van elnevezve, és a rugalmasságtan egyenleteinek a számba vétele után az derült ki, hogy ennek a Éri-féle feszültségfüggvénynek ki kell elégítenie a biharmonikus differenciál egyenletet. A biharmonikus differenciál egyenlet az egy parciális differenciál egyenlet, és úgy néz ki, hogy Laplace-Laplace U egyenlő nullával. Az U-ról tudjuk azt, hogy az csak az X-nek és az Y-nak a függvénye. Ennek következtében a Laplace-nak csak a síkbeli változatára van szükségünk. Ez úgy néz ki, hogy parciális 2 per parciális X négyzet plusz parciális 2 per parciális Y négyzet. És hogyha a Laplace-t egymás után működtetjük, tehát ez a Laplace-Laplace-U, pedig hogyha részletesen kiírjuk derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben, akkor úgy néz ki, hogy parciális a negyediken U per parciális X négyzet, X a negyediken, plusz kétszer parciális a negyediken U per parciális X négyzet, parciális Y négyzet, plusz parciális a negyediken U per parciális Y a negyediken egyenlő nullával. Tehát ezt általános síkbeli esetben ezt a differenciál egyenletet kell megoldani. Nem foglalkozunk részleteibe az általános síkbeli esettel, hanem egy mérnöki gyakorlatban gyakran előforduló speciális esetet nézzünk meg, ez pedig a forgásszimmetrikus síkbeli feladatoknak az esete. Szokás a forgásszimmetrikus helyett tengelyszimmetrikust is mondani, ugyanazt jelenti. A forgásszimmetrikus vagy tengelyszimmetrikus feladat az két dolgot jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy a test, amit vizsgálunk, az tengelyszimmetrikus, másrészt pedig jelenti azt, hogy a terhelés is tengelyszimmetrikus. Tehát a tengelyszimmetria vagy forgásszimmetria egyrészt vonatkozik a geometriára, másrészt pedig vonatkozik a terhelésre. És ez a tengelyszimmetria, ez azt jelenti, hogy semmi sem függ a phi változótól, hogyha a feladatot henger koordinátarendszerben vagy polár koordinátarendszerben vizsgáljuk. Tehát a tengelyszimmetriának az a következménye, hogy a mennyiségek nem függnek a phi változótól. Tehát, hogyha most visszakanyarodunk az Éri-féle feszültségfüggvényre, akkor nyilvánvalóan az Éri-féle feszültségfüggvény sem fog függeni a phi változótól, csak az R változótól, és nyilvánvalóan nem csak a feszültségfüggvény, hanem az elmozdulásmező, az alakváltozási mező és a feszültségi mező sem fog függni a phi változótól. Tehát a feszültségfüggvény sem függ, az elmozdulásmező sem függ, tehát U-val jelöltük az elmozdulásmezőt, a feszültségi tenzormező sem függ a phi-től, és az alakváltozási tenzormező sem függ a phi-től, hanem csak az R-változótól. Két alaptípusunk van, két alapfeladattípusunk van, az egyik a sík alakváltozás, a másik pedig az általánosított síkfeszültségi állapot. Sík alakváltozásnál azt mondtuk, hogy van egy kitüntetett síkunk, és ezzel a síkkal párhuzamos síkokban az alakváltozás azonos módon játszódik le. És az alakváltozás közben a síkoknak nem változik meg a távolsága. Az, hogy a síkoknak nem változik meg a távolsága, azt úgy jelöltük, és most is úgy jelöljük, hogy a párhuzamos síkokat egy ilyen sraffozással bejelölt kényszerrel zárjuk le. Ez a sraffozás, ez itt most nem befalazást jelöl, hanem egy olyan kényszert jelöl, ami azt biztosítja, hogy ezekben a párhuzamos síkokban, ezeknek a párhuzamos síkoknak a távolsága nem változik. Tehát most a tenger szimmetrikus esetet rajzoltam fel, és egy tengelyszimmetrikus geometriájú testnek rajzoltam fel a metszetét. Nyilvánvalóan a sraffozott területnek azonos szélességűnek kell lenni, hiszen forgásszimmetrikus a feladat. Tehát síkalakváltozásnál olyan típusú feladatokról van szó, amikor a Z irányban a testnek a mérete lényegesen nagyobb, mint a síkbeli méret. Tehát itt most rajzoltunk mondjuk egy csőszerű testet, és egészen biztos az, hogy a terhelés, ami mondjuk ezen a felületen, illetőleg ezen a felületen működik, ez a Z-tengelynek nem függvénye, és nem függvénye a fi-nek se, a fi változónak se. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt van mondjuk egy külső megoszló terhelés, ami nem függ az Z-től. Itt van egy belső megoszló terhelés, ami szintén nem függ az Z-től és a fi-től, és nyilván ezt a terhelést a tengelyszimmetria miatt ugyanígy fel kell rajzolni ezekre a felületekre is. Tehát itt van egy PK és itt van egy PB-vel jelölt belső felületen megoszló terhelés. Általánosított síkfeszültségi állapotnál azt mondtuk, hogy ez az általánosított síkfeszültségi állapot, ez a saját síkjukban terhelt lemezeknek az esete. Tehát rajzoljunk egy lemezszerű testet. Gondoljuk azt, hogy a Z-tengely ennek a szimmetria tengelye, mint ahogy az előző feladatnál is a Z-tengely a testnek a szimmetria tengelye volt. Tételezzük fel, hogy van egy belső sugár és egy külső sugár is, ami jellemzi a testnek a geometriáját. Hasonlóképpen az előző esetben is volt egy belső sugár és egy külső sugár, ami jellemezte a testnek a geometriáját, vagy egyszerűen megadta a testnek a geometriáját. És hasonlóan az előző esethez, csak síkbeli a terhelés, tehát azt mondtuk, hogy általánosított síkfeszültségi állapotnál a vastagság mentén nem változik semmi mennyiség, ezért a test helyettesíthető a középfelületével, és ehhez a középfelülethez köthetünk minden mennyiséget, ehhez a középfelülethez köthetjük a külső terhelést is, mondjuk FK-val jelölve a külső sugárnál fellépőt, és FB-vel a belső sugárnál fellépőt, és azt gondoljuk, hogy ez egy vonal mentén megoszló terhelés, és nyilván nem változik, nem függvénye a fi hely koordinátának. Most annak, hogy minden mennyiség csak az R-től függ, jelentős leegyszerűsítő következményei lesznek az alakváltozási tenzorra nézve, és utána majd a feszültségi tenzorra nézve is. Tehát abból, hogy minden csak az R-nek a függvénye, az következik, hogy egy csomó alakváltozási jellemző nulla lesz. Csak az epsilon R nem lesz nulla, ezt úgy tudjuk kiszámítani, hogy a radiális irányú elmozdulás koordináta deriválva az R helykoordináta szerint, az epsilon fi nem lesz nulla, ezt pedig úgy számítjuk ki, úgy tudjuk kiszámítani tengelyszimmetrikus esetben, hogy a radiális elmozdulás koordináta osztva az R-rel, és még ráadásul a gamma R fi is nullával lesz egyenlő. Az alakváltozási tenzor nagyon hasonló sík alakváltozásra, illetőleg általánosított síkfeszültségi állapotra. Tehát mind a két esetben az jellemzi, hogy csak az R hely koordinátától függ. Sík alakváltozásnál eleve csak a bal felső 2x2-es blokkban voltak nullától különböző elemek, tehát az epsilon r és epsilon fi lesz nullától különböző. A forgásszimmetriából következően a gamma r fi nullával egyenlő, és egyébként pedig a sík alakváltozásnak az a sík alakváltozási feltételezésből következik az, hogy az alakváltozási tenzornak a harmadik sora és a harmadik oszlopa is nullával egyenlő. Ettől az általánosított síkfeszültségi állapot csak annyiban fog különbözni, hogy még lesz egy nullától különböző epsilon z, tehát az epsilon r és epsilon fi az nullától különbözik, minden más, tehát a szögtorzulások nullák, de ez az epsilon z, ez nem független mennyiség, ez kifejezhető az epsilon r-rel, illetőleg az epsilon fi-vel. Ezt az összefüggést már általánosan felírtuk általánosított síkfeszültségi állapotra. Nevezetesen azt írtuk fel, hogy az epsilon z az egyenlő mínusz nü per 1 mínusz nü szorozva az epsilon r plusz epsilon fi-vel. Tehát ezzel megadtuk azt, hogy milyen nullától különböző alakváltozási jellemzők vannak sík alakváltozásnál és általánosított síkfeszültségi állapotnál, abban az esetben, hogyha a feladatunk forgásszimmetrikus. Nézzük meg, hogy az általános Hooke-törvény felhasználásával milyenre adódik a feszültségi állapot vagy a feszültségi tenzor. Tehát Hooke-törvényt alkalmazzuk. És sík alakváltozás esetén, illetőleg általánosított síkfeszültségi állapot esetén a következő képpen néz ki ez a Hooke-törvény. Az epsilon r-re, epsilon fi-re kifejezett alakját írjuk fel a Hooke-törvénynek, nyilván fölírhatnánk a másik alakot is. Azért ezt írjuk fel, mert később erre nagyobb szükségünk lesz, mint a másik alakra. Tehát epsilon r, epsilon fi és epsilon z. Tehát sík alakváltozás esetén 1 per 2g szorozva szögletes zárójel, sigma r minusz nűször sigma r plusz sigma fi. Minden zárójelet bezárunk. Hasonlóképpen az epsilon fi az 1 per 2g-szer sigma fi mínusz ugyanaz, mint az előbb volt, tehát nűször sigma r plusz sigma fi, és az epsilon z nullával egyenlő. Az általánosított síkfeszültségi állapot esetén pedig azt írhatjuk, hogy 1 per e szorozva sigma r minusz nűször sigma fi, az epsilon fi az 1 per e sigma fi minusz nűször sigma r, és végül az epsilon z-nél megismételhetjük ezt az összefüggést, amit ide felértünk, tehát általánosított síkfeszültségi állapotnál az epsilon z sem lesz nulla. Tehát csak arra tessenek gondolni, hogyha egy vékony testet meghúzunk, vagy megnyújtjuk, akkor nyilvánvalóan az E-irányú mérete változni fog, ennek következtében az epsilon-z nem lesz nulla. Tehát figyelembe véve az, hogy hogyan, mit írtunk fel az epsilon-r-re, illetőleg az epsilon-fi-re, behelyettesítve ebbe az összefüggésbe, mint a tábla bal felső sarkánál, azt kapjuk, hogy mínusz nü per E szorozva sigma r plusz sigma fi. Nem csak az egyes mennyiségekre nézve történik egyszerűsítés, hanem magára a biharmonikus differenciál egyenletre nézve is egyszerűsítést jelent az, hogy forgásszimmetrikus esetet vizsgálunk. Tehát a biharmonikus differenciál egyenlet sem egy bonyolult parciális differenciál egyenlet lesz, hanem egy egyszerűbb egyenlet lesz. Tehát a Laplace-Laplace-U egyenlő nulla, forgásszimmetrikus esetben úgy írható fel, hogy 1 per R D per DR, írjunk egy kapcsolatzárójelet, R-szer D per DR, írjunk egy szögletes zárójelet, 1 per E-szer D per DR, írjunk egy gömbölyű zárójelet, R-szer DU per DR, és zárjunk be minden zárójelet, egyenlő nulla alakban lesz felírható. Egy kicsit hosszú a kifejezés, de ez mégis lényegesen egyszerűbb alak, mint az eredeti biharmonikus differenciál egyenlet volt. Ez egy, hogyha elvégezzük az itt kijelölt deriválási műveleteket, akkor egy homogén, közönséges, negyedrendű Euler típusú differenciál egyenletet kapunk. Tehát egy negyedrendű homogén Euler típusú közönséges differenciál egyenletet kapunk. A negyedrendű az azt jelenti, hogy az ismeretlen függvénynek legfőjebb a negyedik deriváltja van benne. A homogén ez azt jelenti, hogy a differenciál egyenlet jobb oldalán egy nulla van. Az Euler típusú, azt majd rátérünk rögtön, hogy milyen is az Euler típusúnak a felépítése. A közönséges pedig azt jelenti, hogy a függvény az egy egyváltozós függvény, ami ismeretlenként szerepel a differenciál egyenletben. És matematikából az Euler típusú differenciál egyenlet általános alakjára a következőt írták fel. Tehát az Euler típusú differenciál egyenlet közönséges differenciál egyenletről van szó. Ezt úgy lehetett fölírni, hogy x a negyediken szorozva az y-nak az x szerinti negyedik deriváltja, plusz x a köbön szorozva az y-nak az x szerinti harmadik deriváltja, plusz x négyzet szorozva az y-nak az x szerinti második deriváltja, és plusz x-szer y egyenlő nullával. Tehát ez a negyedrendű Euler, negyedrendű homogén Euler típusú differenciál egyenletnek a szokásos alakja. A megoldása ennek a differenciál egyenletnek, a következő megoldását ennek a differenciál egyenletnek a következő alakban szokás keresni. Tehát egy homogén megoldásról van szó, ami az x-nek a függvénye. Tehát úgy szokás keresni, hogy x az n-ediken, hogyha ezt behelyettesítjük, ezt a megoldást a differenciál egyenletre be, akkor az n-re, erre az n-re, mint ismeretlenre kapunk megoldást a behelyettesítéssel. Tehát a behelyettesítéssel kapunk az n-re megoldást, hát egész pontosan az n-re négy darab gyököt kapunk a behelyettesítés után. És most visszatérve a konkrét feladatunkra, tehát ennek a negyedrendű, homogén, Euler típusú differenciál egyenletnek a megoldását, következő alakban írhatjuk fel. Tehát az UR megoldást keressük. Nagy A per 2 szorozva R négyzettel, plusz B-szer logaritmus naturalis R, plusz C, plusz D-szer R négyzet szorozva ln R-rel. Most ezt az utolsó tagot a megoldásból elhagyjuk, azért hagyjuk el ezt az utolsó tagot a megoldásból, mert ez körgyűrű tartományon nem szolgáltat egyértékű elmozdulásmezőt. Tehát ezt azért hagyjuk el, mert ez a tag körgyűrű tartományon, hát mi körgyűrű tartományon, tehát nekünk körgyűrű tartományon kell a megoldást keresnünk, mindkét esetben síkalakváltozásnál is, és általánosított síkfeszültségi állapotnál is, és ez a negyedik tagja a megoldásnak, a differenciál egyenlet megoldásának, hogyha ebből az elmozdulásmezőt kiszámítjuk, akkor ez körgyűrű tartományon nem szolgáltat egyértékű elmozdulásmezőt. Tehát nem ad körgyűrű tartományon egyértékű elmozdulásmezőt. Tehát a megoldásunk, az UR, az úgy fog kinézni, hogy A per 2 szorozva R négyzet plusz B-szer ln R plusz C. Ez az a feszültségfüggvény, amiből a feszültségeket úgy származtattuk, hogyha visszatetszenek gondolni, hogy az egyensúlyi egyenlet elégüljön ki. Tehát a feszültségek ebből a megoldásból eleve a feszültségfüggvényt azt úgy vezettük be, hogy a belőle származtatott feszültségek azok elégítsék ki az egyensúlyi egyenleteket. Tehát a feszültségek, a sigma R, ami csak az R-nek a függvénye, és ezt úgy kell kiszámítani hengerszimmetrikus vagy forgásszimmetrikus esetben, hogy 1 per R és du per dr az egyenlő lesz A plusz B per R négyzet. A sigma phi, ami szintén csak az R-nek a függvénye, az egyenlő D2U per DR négyzet, ez A minusz B per R négyzet lesz, és végül a szigma Z-re két értéket kell felírni. Az egyik, tudjuk azt, hogy sík alakváltozásnál a szigma Z-re igaz az, hogy az nőször szigma R plusz szigma Phi-vel egyenlő, és általánosított síkfeszültségi állapotnál pedig nulláról van szó. Nyilván tessenek arra emlékezni, hogy általánosított síkfeszültségi állapotnál mindig csak vastagságmenti átlagokkal dolgozunk, és ezt egy felülvonással jelöltük, de a felülvonást egy idő óta elhagyjuk. Tehát ez a sigma z, ez síkalakváltozásnál pontbeli érték, általánosított síkfeszültségi állapotnál pedig egy vastagságmenti átlag. Tehát ez sík alakváltozás esetére, ez pedig általános síkfeszültségi állapot esetére igaz. Tehát látjuk, hogy kaptunk a sigma phi-re egy megoldást, amiben hát az R az a hely koordináta, az A és a B azok pedig konstansok, vagy együtthatók, és ezek az együtthatók, ezek peremfeltételekből lesznek meghatározhatók. Tehát az AB konstansokat, ami a megoldásban van, peremfeltételből határozzuk meg. Ezután vegyünk egy konkrét feladatot. Ez a konkrét feladat, konkrét forgásszimmetrikus feladatot, ez a feladat, ez a vastagfalú csövek feladata legyen. Tehát hatos pont, vastagfalú csövek. Tehát a így felírt megoldást rögtön alkalmazni akarjuk egy konkrét feladatra. A vastagfalú csöveken belül első lépésben vizsgáljuk meg az egyszerű vastagfalú csőnek az esetét. Később lesz összetett vastagfalú cső is, az, hogy az mit jelent, azt meg fogjuk beszélni. Tehát vegyünk egy vastagfalú csövet. Ez a csőnek a forgástengelye. És akkor azt mondjuk, hogy kérném szépen vegyük ki ennek a csőnek azt a középső részét, amely középső része már a két végnek a zavaró hatása nem érvényesül. Tehát a vastagfalú csőnek arra a részére írunk csak fel megoldást, amely elég távol van a cső két végétől ahhoz, hogy a cső végeknek a zavaró hatása ne érvényesüljön. Tehát a vastagfalú csőnél van egy belső sugár, ezt jelöljük RB-vel, és van egy külső sugár, a külső sugarat pedig jelöljük RK-val. Azt gondoljuk, hogy terhelése a csőnek egy belső nyomás, amit PB-vel jelölünk, illetőleg lehet még egy külső nyomás is, amit PK-val jelölünk. Tehát a cső geometriáját két mennyiség írja le, az RB és az RK. A cső terhelését is két mennyiséggel adjuk meg, a PB belső nyomással és a PK külső nyomással. És tegyük hozzá, hogy a csőnek csak ezt a két végétől elegendő távolságra levő szakaszát tekintjük. Ez az elegendő távolságra levő szakasz, ez azt jelenti, hogy elég távol vagyunk a csővégektől ahhoz, hogy a csővégeknek a zavaró hatása az ne érvényesüljön. Egy ilyen cső esetén, tehát egy ilyen vastagfalú cső esetén a megoldást az két részből tehetjük össze. A megoldást előállíthatjuk egy síkalakváltozási feladat és egy húzás nyomásnak a szuperpozíciójaként. Önmagában miért nem mondhatjuk, hogy ez egy síkalakváltozási feladat, hiszen geometriailag kielégíti azt a feltételt, tehát elég sok, tehát mondjuk azt gondoljuk, hogy tengely mentén elég hosszú ez a cső az átmérőjéhez képest, tehát vannak, elképzelhető, hogy vannak párhuzamos síkok, amik ugyanúgy deformálódnak egy ilyen terhelésnek a hatására. A gond csak mivel van? A gond csak azzal van, hogy nem tudjuk biztosítani azt, hogy a síkoknak ne változzon a távolsága. Tehát ezért nem síkalakváltozási feladat, és ezért kell még hozzáadnunk egy húzásnyomást, és ez a húzásnyomás fogja azt biztosítani, hogy zárt cső esetén a véglapokról fellépő szigma z az annyi legyen, mint ami tényleg a szigma z. Ha nyitott csőről van szó, az a nyitott cső az azt jelenti, hogy valami nagyon hosszú csövünk van, aminek nem tudjuk, hogy hol van a vége. Tehát nem érvényesül a véglapokra működő nyomás különbségből származó húzó nyomóerő, ott pedig nyilvánvalóan nulla a szigma z, na de ez a nulla szigma z se jön ki a síkalakváltozási feladatból, hiszen felírtuk, hogy síkalakváltozási feladatnál a szigma z az különbözik nullától, ez a szigma z az, ami síkalakváltozási feladatnál biztosítja azt, hogy ne változzon az egymással párhuzamos síkoknak a távolsága. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is írható fel ez a megoldás. Írjuk fel tehát a feszültségi tenzort, ezt a szuperpozíciót figyelembe véve. Tehát a feszültségi tenzornak csak a fő átlójában fognak elemek állni, sigma r, sigma phi és sigma z. a többi elem nullával lesz egyenlő. Tehát ez egyenlő lesz a sík alakváltozásból származó rész, a szigma r egyvesző, szigma fi két egyvesző és nulla, illetőleg szigma z egyvesző, a többi elem nulla. Tehát ez a sík alakváltozásból a származó része a feszültségállapotnak, és ehhez adunk még hozzá egy húzás-nyomási részt. Nyilvánvalóan a húzás-nyomási résznél csak egyetlen egy nullától különböző feszültség koordináta lesz a feszültségi tenzorban, és a szigma z két veszővel jelöljük, tehát ez a húzás-nyomásból származó feszültségi állapot. Nézzük meg részletesen, hogy mit tudunk ezekről a feszültségekről. Tehát a szigma r az egyenlő lesz kizárólag a sík alakváltozásból származó része, tehát egyenlő lesz az a plusz b négyzet, pontosabban igen, a plusz b négyzet per r négyzettel. A szigma fi szintén egyenlő lesz csak a sík alakváltozásból származó résszel, a szigma fi egyveszővel, tehát a mínusz b, az nincs négyzetem, b per r négyzet, és végül a szigma z fog két részből állni, a sík alakváltozási részből, a szigma z egyveszőből és a húzásnyomási részből. Tehát így néz ki a feszültségállapot egy ilyen csőben. Most a szigma z egyveszőről tudjuk azt, már az előbb fölírtuk, csak itt a tábla jobb alsó sarkából letöröltem, hogy az nűször szigma r egyvesző plusz szigma fi egyvesző. Most, hogyha a szigma r egyveszőt és a szigma fi egyveszőt összeadjuk, akkor látjuk azt, hogy a b per r nézetes tagok azok kiütik egymást, tehát az egyenlő lesz kettőször a-szor nűvel. Tehát a szigma z egyvesző egy konstans érték lesz. És a húzás nyomásból származó részről, tehát a szigma z kétveszőről pedig tudjuk azt, hogy ez nullával egyenlő. Tehát ez egy körgyűrű keresztmetszetű rúdnak a húzás nyomása. Nyilván úgy tudjuk a feszültséget meghatározni, hogy a húzó nyomó erőt osztjuk a keresztmetszetnek a felületével. Tehát emlékeztetésül föl lehet ide írni, hogy ez f per a, de ez a nagy a, ez nem ez az a konstans, hanem ez a keresztmetszetnek a területe. Tehát ide esetleg írhatunk egy f a k-t is, ami utal arra, hogy ez az a betű a keresztmetszetnek a területe. Két esetet különböztethettünk meg, tehát, vagy különböztetünk meg a nyitott csőnek az esetét, illetőleg a zárt csőnek az esetét. Tehát a tengelyirányú normál feszültség a szigma z az nyitott cső esetén nullával egyenlő. A szigma z egyenlő nullából következik az, hogy a szigma z kétveszőnek egyenlőnek kell lenni a szigma z egyveszőnek a mínusz egyszeresével, illetőleg zárt cső esetén pedig a szigma z-t azt egyszerűen a zárólapokra ható nyomás különbsége szolgáltatja. Tehát a belső lapra ható nyomásból egy húzóerő származik, az úgy néz ki, hogy RB négyzet pi, ez a belső zárólapnak a felülete, szorozva a PB-vel. A külső záró felületre ható nyomás az az RK négyzetszer pi szorozva PK-val, és ezt el kell osztani a felülettel, annak a keresztmetszet, egy tetszőleges keresztmetszetnek a felületével, az pedig RK négyzet mínusz RB négyzet szorozva pi-vel. És ennek kell egyenlőnek lenni a σz egyvesző plusz σz kettővesszővel. Tehát a húzásnyomásnak a rászuperponált, tehát a sík alakváltozási feladatra rászuperponált húzásnyomásnak nyitott cső esetén a sík alakváltozási σz mínusz egyszeresének kell lenni, zárt cső esetén pedig annyinak kell lenni, hogy ez adódjon ki a σz-re. Tehát ezért van szükség a szuperpozícióra. Következő feladatunk legyen az, hogy ábrázoljuk, próbáljuk meg szemléltetni a csőben kialakult feszültségállapotot. Ezt a csőben kialakult feszültségállapotot csődiagrammal szemléltetjük, vagy csődiagramban szemléltetjük. A csődiagram megrajzolásához bevezetünk egy új változót. Eddig a feszültségekben az R volt a változó, most ehelyett az R helyett egy pszivel jelölt változót vezetünk be. Ez RB négyzet per R négyzet. Ennek nevezetes értéke a pszi k, illetőleg a pszi b. Ez ennek a pszi változónak a külső sugáron vett értéke, illetőleg a belső sugáron vett értéke. Hát a külső sugáron vett értéke az RB négyzet per RK négyzet. A belső sugáron vett értékénél pedig ide az R helyére is RB-t kell írni, tehát a pszi b az egyel egyenlő. Tehát a cső fal vastagsága mentén ez a pszi változó változik, nem belülről kifelé, hanem kívülről befelé. Azért, mert a pszikáról biztosan tudjuk azt, hogy kisebb, mint egy. Tehát a belső sugár biztos, hogy kisebb, mint a külső sugár, tehát ez a pszi változó, ez a külső sugártól növekszik a belső sugár felé, tehát a pszíká az kisebb, mint pszi, és a pszi kisebb, mint egy. Tehát a pszíká és az egy között változik a pszi változó. Tehát azt mondtuk korábban, hogy a feszültségekben vannak együtthatók, és ezeket az együtthatók vagy konstansok, ezek peremfeltételekből határozhatók meg. Ezzel a pszi változónak a bevezetésével új konstansokat is vezetünk be, vagyis azt mondjuk, hogy a sigma r-et olyan alakban írjuk fel, hogy kis a plusz kis a mínusz b-szer pszi, a sigma phi-t olyan alakban írjuk fel, hogy a plusz b-szer sigma b-szer pszi. A sigma z-ről pedig az előbb megbeszéltük, hogy azt hogyan kell kiszámítani. Tehát itt most nem a nagy A és a nagy B konstansokat fogjuk meghatározni peremfeltételből, hanem a kis A és a kis B konstansokat akarjuk meghatározni. Peremfeltételek. Meg tudjuk mondani a sigma r-nek az értékét a belső sugárnál, és meg tudjuk mondani a sigma r-nek az értékét a külső sugárnál. A sigma R-nek az értéke az RB-nél, vagy ami ugyanaz, hogy a sigma R-nek az értéke a psi egyenlő egy helyen, illetőleg a sigma R-nek az értéke az RK-nál, vagy ami ugyanaz, sigma R-nek az értéke a psi K-nál. Tehát a belső sugárnál belső nyomás van, a külső sugárnál pedig külső nyomás van, de figyelembe kell azt venni, hogy a szigmát mikor tekintjük pozitívnak. Akkor, hogyha a metszett felületből hogyan áll, mindig kifelé áll. Normál feszültség, tehát merőleges a felületre, és kifelé áll. A nyomás pedig mindig milyen, hogy a felületbe befelé mutat. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy a belső sugárnál egy mínusz P B értékű lesz a sigma R, a külső sugárnál pedig egy mínusz P K értékű lesz a sigma R. Helyettesítsük be ezeket a mennyiségeket ebbe az összefüggésünkbe. Tehát a pszínek az egy helyen vett értékét, illetőleg a pszikát. Tehát behelyettesítve tehát lesz egy olyan egyenletünk, tehát a sigma R a psi egyenlő egy helyen, az úgy fog kinézni, hogy A minusz B, és az egyenlő lesz minusz P B-vel. A sigma R a sigma R a psi K helyen, az pedig A minusz B-szer psi K egyenlő minusz PK-val. Tehát kérném szépen, van két darab egyenletünk, az A és a B ismeretlenre. Az A és a B ismeretlen ebből a két egyenletből meghatározható. Legyen házi feladat, hogy ezt a meghatározást eltetszenek végezni, és a meghatározásnak az lesz az eredménye, hogy a B az egyenlő lesz PB minus PK osztva 1 minusz PK-val, az A az pedig PB szorozva PK-val mínusz PK és osztva 1 mínusz PK-val. Tehát eddig írtunk fel összefüggéseket, de még diagramot nem rajzoltunk. Tehát amit itt eddig elvégeztünk számolással, azt a következő lépésben most diagramban fogjuk megrajzolni. Tehát a diagramban a sigma L, sigma fi függvényeket fogjuk ábrázolni. Csődiagram. Tehát ez a csődiagram úgy fog kinézni, hogy a vízszintes tengelyre a psi változót mérjük, a függőleges tengelyre pedig feszültségeket mérünk, a sigma R-et, a sigma fit, meg még a sigma z-t is akarjuk majd ábrázolni. Nevezetes helyek lesznek a psi K-nál, illetőleg a psi egyenlő egy helyen. A psi K az a külső sugár, a psi egyenlő egy hely az pedig a belső sugár. Hogyha egy kicsit jobban megnézzük ezeket a sigma R-re és a sigma fi-re fölírt összefüggéseket, akkor azt látjuk, hogy ezek micsodák, tehát milyen függvények. Hát a psi a változó, a független változó, és az első hatványon van. Igaz? Tehát, hogyha a független változó első hatványon van, akkor ez minek az egyenlete? Ez egy egyenes, pontosan. És az egyenesnek a mínusz b, illetőleg a plusz b adja meg az iránytangensét, ez az A betűnek a geometriai tartalma pedig az, hogy az egyenes hol metszi a tengelyt. És egy egyenest nyilvánvalóan úgy is tudunk ábrázolni, hogyha ismerjük az egyenesnek a két pontját, és az egyenesnek ismerjük a két pontját a peremfeltételekből. Nevezetesen abból, hogy a szigma R-nél tudjuk azt, hogy a psi egyenlő egy helyen az érték az mínusz pb, illetőleg a szigma R-nél tudjuk, hogy a psi k helyen az értéke az mínusz pk. Induljunk ki, vagy tételezzük fel, hogy a belső nyomás nagyobb, mint a külső nyomás. Tehát ez azt jelenti, hogy ekkor a psi egyenlő egy helyre fel kell mérnünk a mínusz pb-t, tehát ez a pb, a psi k helyre pedig fel kell mérnünk a mínusz pk-t. Tehát felmérjük a psi k helyre a mínusz pk-t, felmérjük a psi b helyre, a psi egyenlő egy helyre a mínusz pb-t. Tehát van két pontunk, és tudjuk, hogy ezen a két ponton egy egyenes adja meg a szigma R-nek az értékét, tehát hogyha ezt a két pontot összekötjük, akkor megkapjuk a szigma R meghatározó egyenest. Tehát ez a szigma R-nek a sugármenti változása. Megbeszéltük azt is, hogy az összefüggésben az A érték az tulajdonképpen az egyenesnek a vízszintes tengelyel való, vagy a függőleges tengelyel való meccéspontja, tehát az A érték az itt is bejelölhető rögtön. És láttuk azt is, hogy két olyan egyenessel van dolgunk, amik ugyanott meccik a függőleges tengelyt, csak az iránytangensük pont mínusz egyszerese egyik a másiknak. Tehát, hogyha az A egyenlő a szigma egyenlő A helyhez húzunk egy vízszintes egyenest, akkor erre a vízszintesre tükröznünk kell a szigma R-nek az egyenesét, és akkor meg fogjuk kapni a szigma phi-nek az egyenesét. Tehát tükrözzük az egyenest, és megkapjuk a szigma phi-nek az egyenesét. Bevezethetünk még egy szöget is, tehát bevezethetünk ide egy tetával jelölt szöget. Tehát ez a teta szög, ez ugyanannyi a szigma R és a szigma phi vonatkozásában is, csak ellentétes irányban van fölmérve. Tehát ezzel megbeszéltük azt, hogy mennyi a szigma R és a szigma phi. Próbáljuk meg még ábrázolni a szigma z-t. Nyitott cső esetén könnyű a helyzet, mert azt mondtuk, hogy nyitott cső esetén a szigma z ez nullával egyenlő, tehát a vízszintes tengelyre kell húznunk egy egyenest. Kérném szépen, fölírtuk zárt cső esetén is a szigma z-t. Azt mondtuk, hogy a véglapokra ható erőből lehet kiszámítani, tehát a szigma z zárt cső esetén az úgy néz ki, hogy volt egy tört vonal, rb négyzet pi szorozva pb-vel, mínusz rk négyzet pi szorozva pk-val, és osztva rk négyzet szer pi mínusz rb négyzet szer pi-vel. Látszik azt, hogy itt a pi-vel lehet egyszerűsíteni. És hogyha most megtesszük azt, kérném szépen, hogy a számlálóban és a nevezőben is végigosztunk rk-val, akkor azt kapjuk, hogy itt lesz egy rk négyzettel, rb négyzet per rb négyzet per rk négyzet, tehát lesz egy psi k szorozva a pb-vel. Itt lesz egy rk négyzet per rk négyzet, azaz 1, tehát mínusz pk. És itt pedig lesz egy 1, és egy mínusz psi k. Tehát kaptunk egy összefüggést, amit, hogyha összehasonlítunk azzal az összefüggéssel, amit az előbb a peremfeltételekből kaptunk az ára, akkor látjuk, hogy ugyanarról az összefüggésről van szó. Tehát itt peremfeltételekből fejeztük ki a zárt, és ott pedig a két záró véglapra felírt erőkkel osztottuk el a keresztmetszetet, úgy kaptuk meg a szigma z-t. Tehát ez azt jelenti, hogy a szigma z zárcső esetén az egyenlő az a konstanssal, tehát zárcső, és ez egy konstans, tehát zárcső esetén a szigma z az ez a vízszintes egyenes. Tehát a csőben ha nyitott a cső, ha zárt a cső, mindig konstans szigma z eloszlás van. A szigma r és a szigma fi függ csak a helytől. Szépen ennek a diagramnak az a hallatlan nagy előnye, hogy ez alapján nagyon könnyen el lehet végezni a vastagfalú csőnek a méretezését, ellenőrzését. Itt a vastagfalú csöveknél mindig Mohr szerint szokás a méretezés ellenőrzést elvégezni. Azért Mohr szerint, mert Mohr szerint viszonylag egyszerűen megy a dolog. Ugyanis Mohr szerint azt mondtuk, hogy a redukált feszültség az a szigma 1 minusz szigma 3. Tehát a legnagyobb főfeszültség minusz a legkisebb főfeszültség. Felírom a feszültségi tenzort is. A feszültségi tenzor vastagfalú csövek esetén úgy néz ki, hogy szigma r, szigma fi és szigma z. Tehát ebből mit lehet, milyen következtetést lehet levonni, mivel minden tau feszültség nulla, ezért az r irány is főirány, feszültségi főirány, a fi is, éfi is feszültségi főirány, és az ézé is feszültségi főirány. Tehát amit mi itt a diagramban, csődiagramban ábrázoltunk, ezek a főfeszültségek. Melyik a legnagyobb főfeszültség? Hát látszik, hogy melyik a legnagyobb. Hát a szigma fi. Melyik a utána következő főfeszültség? A szigma z, teljesen független attól, hogy most nyitott csőről vagy zárt csőről van. És melyik a legkisebb főfeszültség? A szigma r. És akkor hol van a legnagyobb főfeszültségnek, meg a legkisebb főfeszültségnek, a hol legnagyobb a különbsége? A pszikánál? Ez a legnagyobbnak, meg a legkisebbnek a különbsége. Nem, hanem itt a pszi egyenlő egynél. Tehát azt lehet mondani, hogy kérném szépen erről az ábráról egyszerűen, tehát a csődiagramról egyszerűen le tudjuk olvasni a Mohr szerint számított legnagyobb redukált feszültséget. Tehát ez a redukált feszültség maximuma Mohr szerint. És ezzel a diagrammal, ennek a diagramnak a felhasználásával könnyen meg is tudjuk mondani, vagy könnyen fel is tudjuk írni ennek a legnagyobb főfeszültségnek az értékét, legnagyobb redukált feszültségnek az értékét. A következő képpen. Hát kérném szépen, hogyha ide behúzzuk ezt az A egyenlő konstans vonalat, akkor ez a vonal ezt a legnagyobb főfeszültséget éppen felezi. Tehát ennek a háromszögnek, ami itt van, vagy ennek a háromszögnek, ami itt van, ennek ez a befogója, ez a függőleges befogója, ez éppen a redukált feszültség maximumnak a fele. Azt, tehát a redukált feszültség maximumának a fele. Most, hogyha vesszük ezt a háromszöget, akkor, tehát aminek az egyik befogója a redukált feszültségnek a fele, és viszonyítjuk a ennek a háromszögnek a másik befogójához, annak a másik befogónak a hossza az egyel egyenlő, igaz? Tehát vesszük az arányt, nem írom ki, hogy per egy. Ez egyenlő egy vele hasonló háromszöggel, aminek a befogója a szigma r szigma redukált maximum per 2-nek megfelelő befogója éppen PK-PB-PK lesz, a másik befogója pedig 1-PK lesz. Tehát hasonló háromszögek alapján, vagy hasonló háromszögekből tehát fölírható az, hogy a szigma redukált maximum, na, a rendkedvéért írjuk ki, hogy 1, tehát a szigma redukált maximum fele aránylik az 1-hez, mint ahogy a PB minus PK per PB minus PK aránylik az 1 minus PK-hoz. Tehát kérem szépen ebből az összefüggésből a szigma redukált maximum az egyenlő 2-ször PB minus PK per 1 minus PK. Tehát a csődiagramból hasonló háromszögeket felhasználva a mol szerinti redukált feszültség maximuma ilyen egyszerű formulával állítható elő. Nyilvánvalóan a méretezést, ellenőrzést pedig az alapján, az összefüggés alapján kell elvégezni, hogy a redukált feszültség maximumának kisebb egyenlőnek kell lenni, mint a megengedett feszültség. Tehát a szigma redukált maximumnak kisebb egyenlőnek kell lenni, mint egy megengedett feszültség. A megengedett feszültségről tudjuk korábbról az, hogy ez a tönkremenetelre jellemző érték osztva egy biztonsági tényezővel, előírt biztonsági tényezővel. Tehát tudunk méretezni, ellenőrizni, tegyük meg, tehát méretezzünk egy csövet, egy vastagfalú csövet. Tehát nézzünk egy példát egy egyszerű vastagfalú csőnek a méretezésére. Tehát rajzoljunk egy egyszerű vastagfalú csövet. Teljesen mindegy, hogy ez most zárt cső vagy nyitott cső, de tételezzük fel, hogy a belső nyomás nagyobb, mint a külső nyomás. Tehát azt gondoljuk, hogy tehát így néz ki a cső, van egy RB-vel jelölt belső sugara, és van egy RK-val jelölt külső sugara, van benne egy PP belső nyomás, és van egy PK külső nyomás. Tehát legyen adott ez a nyomás különbség, és pontosabban a két nyomás. Tehát legyen adott a PB, legyen adott a PK, és gondoljuk azt, hogy a belső nyomás az nagyobb, mint a külső nyomás. Legyen továbbá adott az RB, és akkor kérdés az, hogy mekkorának kell lenni a külső sugárnak ahhoz, hogy ez a cső ezt a megadott PB-vel és PK-val megadott nyomás különbséget kibírja. Tehát mekkorának kell lenni a külső sugárnak, magyarul milyen vastagnak kell lenni a cső falának ahhoz, hogy kibírja a nyomás különbséget, ami a csőre működik. Kérem szépen, a méretezésnél mindig az a helyzet, hogy valamiféle ismeretlen méretét határozzuk meg a keresztmetszetnek, hát itt a csőnek a falvastagságát jellemző méretet határozzuk meg. Tehát a szigma redukált maximumra fölírtuk itt a csődiagramból, hogy ezt így lehet kiszámítani. Tehát a szigma redukált maximum helyett írhatjuk azt, hogy ez 2 PB minusz PK osztva 1 minusz CK-val, és ennek kell kisebb egyenlőnek lenni, mint a szigma megengedett érték. Ebben a felírt relációban a szigma megengedettet ismerjük, tehát ezt felsorolhatjuk még itt az adott értékek között, hogy nyilván ismernünk kell a csőnek az anyagát. Ismerjük a külső nyomást, belső nyomást, amit nem ismerünk, az a pszichá, mert a pszichában szerepel az RK ismeretlen mennyiség, tehát jegyezzük azt meg, hogy a pszichát azt úgy definiáltuk, hogy az RB négyzet per RK négyzet, és itt van ez az RK, amit nekünk majd meg kell határoznunk. Tehát az RK az ismeretlen. Alakítsuk egy kicsit át ezt az összefüggést, tegyük azt meg, hogy mindkét oldalt beszorozzuk 1 minusz pszichával, és elosztjuk szigma megengedettel, akkor azt írhatjuk, hogy 2-ször PB minusz PK osztva szigma megengedettel, és ez egyenlő, kisebb egyenlő, egész pontosan 1 minusz pszichával. Ebből a pszichát kell kifejeznünk, egészen pontosan a pszichában levő ismeretlen RK mennyiséget. Tehát fejezzük ki a pszichát. A pszichát úgy tudjuk kifejezni, hogyha a pszichát átvisszük a bal oldalra, illetőleg a bal oldalon álló kifejezést átvisszük a jobb oldalra. Tehát tovább alakítjuk az egészet. Tehát a pszichá, amiről tudjuk azt, hogy az RB négyzet per RK négyzet, annak kisebb egyenlőnek kell lenni, mint az 1 minusz 2-ször dört vonal PB minusz PK osztva szigma megengedettel. Tehát kérném szépen, ebből az összefüggésből mi az RK-t szeretnénk kifejezni, és hogyha ezt az RK-t akarjuk kifejezni, akkor pedig tehát az RK-val át kell szorozni a jobb oldalra, osztani a jobb oldalon levő mennyiséggel mind a két oldalat, és gyököt kell vonni az egészből, hogy RK-t kapjuk meg, akkor az RK-ra az adódik ki, hogy az RK-nak nagyobb egyenlőnek kell lenni, mint az RB osztva gyök alatt a jobb oldalon álló kifejezés, azaz az 1 minusz 2 PB minusz PK osztva szigma megengedettel. És ezzel a méretezési feladatot meg is oldottuk, tehát tudunk az RK-ra nézve egy alsó határt, aminél mindenképpen nagyobbnak kell lenni ahhoz, hogy ez a vastagfalú cső a megadott terhelés különbséget, megadott külső és belső nyomás különbséget el tudja viselni. És hogyha megnézegetjük ezt az RK-ra kapott összefüggést, akkor láthatjuk azt, hogy tehát lehet egy kritikus eset. Kritikus esetként előfordulhat az, hogyha a nevezőben nulla van, akkor végtelen nagy RK-t kapunk. Tehát ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nyomáskülönbség nem lehet akár mekkora. Tehát megjegyzés, a nyomáskülönbség nem lehet akár mekkora, tehát a nyomáskülönbség nem növelhető minden határon túl, mert van egy olyan határ, amihez végtelenül nagy külső sugár tartozik. Tehát a PB minusz PK nem lehet akármekkora. Vagy a PB minusz PK-t nem lehet minden határon túl növelni. Tehát a nyomáskülönbséget nem lehet minden határon túl növelni, ugyanis határeset az, hogyha a nevezőben álló mennyiség, tehát Tehát teljesen mindegy, hogy nevezőben álló mennyiségből gyököt vonunk, vagy nem vonunk gyököt. Tehát, hogyha nevezőben álló mennyiség az nulla értéket vesz fel, akkor nyilván az RK-nak végtelenhez kell tartania. Tehát, hogyha az 1 minusz 2 ször PB minusz PK per 1 minusz Psi K nulla, egyenlő nulla, akkor abból az következik, hogy ehhez egy végtelenhez tartó külső sugárérték tartozik. Tehát ez a határeset, amikor ez nullával egyenlő, ebből pedig az következik, hogy a... Bocsánat, rosszat írtam ide. Rosszul másoltam ki. Tehát tessenek nézni, 1 minusz 2-szer PB minusz PK osztva szigma megengedettel. Tehát ide a nevezőbe szigma megengedettet kell írni. Szigma megengedettet kell írni. Tehát, hogyha ebből az egyenletből a PB minusz PK-t kifejezzük, akkor biztos az, hogy a azt kapjuk, hogy a PB minusz PK-nak kisebb egyenlőnek kell lenni, mint a szigma megengedett per 2. Már az egyenlő is rossz, mert az egyenlő esetnél áll fenn az, hogy a külső sugárnak, külső sugárra végtelen nagy érték adódik. Tehát a PB minusz PK nem nevelhető minden határon túl, a nyomás különbségnek a maximuma az a megengedett feszültségnek a fele lehet legfőjebb. Most hát akkor itt komoly baj van, mert hát nagyon elképzelhető olyan nyomás különbség, ami hát nagyobb, mint a anyagunk megengedett feszültségének a fele. Mit tudunk ilyenkor tenni? Tessék? Más anyagot választunk, de mondjuk akkora nyomás különbségünk van, hogy nincs olyan jó anyagunk. Csökkentsük a nyomás különbséget. Igen, tehát csökkentenünk kell valahogy a nyomás különbséget, és ezt a nyomás különbséget úgy csökkenthetjük, hogyha megnöveljük a külső nyomást. Most hogyan lehetne mesterségesen megnövelni valami technikai megoldással a külső nyomást? Maguk szerint. Hát mindenféle dolgokat ki lehet találni, de például azt is meg lehet csinálni, hogy fogunk egy... Pontosan, ezt is szokták csinálni, tehát valami tekercseléssel megerősítjük, ami nem hagyja, hogy deformálódjon. Ezt vegyipari készülékeknél gyakorlatban is csinálják, vagy azt lehet csinálni, hogy veszünk egy csövet, aminek kisebb a belső átmérője, mint az általunk vizsgált csőnek a külső átmérője, fölmelegítjük, ennek hatására nagyobb lesz, rátoljuk és hagyjuk rázsugorodni. Akkor meg fog növekedni itt ez a külső nyomás. Tehát a megoldás, tehát ennek a problémának a megoldása, hogy csökkenteni akarjuk a nyomáskülönbséget, és ezt a nyomáskülönbséget úgy akarjuk csökkenteni a következőkben, hogy a külső nyomást megnöveljük. Nevezetesen a külső nyomást úgy növeljük meg, hogy túlfedéssel egy külső csövet húzunk rá az általunk vizsgált szerkezetre. Most, hogyha így áll elő egy csövünk, ami tulajdonképpen két cső, akkor beszélünk összetett csőről. Tehát B pont összetett vastagfalú csövek. Tehát összetett vastagfalú csövek. Tehát rajzoljuk le, hogy mire gondolunk. Arra gondolunk, hogy van egy belső csövünk. Ez a belső cső bal felé folytatódik nyilván rendesen tovább. Tehát van egy belső csövünk, aminek a belső sugara legyen RB. Legyen ennek a belső csőnek a külső sugara ρB. ρB. És akkor vegyünk egy külső csövet, aminek a belső sugara az kisebb, mint a ρ-b. Ezt jelöljük ρ-k-val. Ez legyen a ρ-k. És ennek a csőnek a külső sugara legyen az rk. Ez a cső pedig jobb felé folytatódik tovább. Tehát itt pedig ez a külső sugár az rk. És kérném szépen, itt van a túlfedés, ez a ρb-nek és a ρk-nak a különbsége, ezt jelöljük deltával. Túlfedés, a delta az egyenlő a ρb minusz ρk különbséggel. Tehát az összetett vastagfalú csövet azt úgy valósítjuk meg, hogy ezt a jobboldali nagyobb átmérői csövet fölmelegítjük, ennek következtében a ρk belső sugár az nagyobb lesz, mint a ρb belső sugár, rátoljuk a belső kisebb sugarú csőre, és hagyjuk lehűlni, és akkor egy plusz nyomás fog fellépni itt az érintkező felületen. Tehát ez egy belső cső, és egy külső cső. Tehát az összetett vastagfalú cső az azt jelenti, hogy két csőből áll a szerkezetünk, egy belső csőből és egy külső csőből. Mi lesz a következménye ennek a zsugorítással egymásra húzott csőnek, cső problémának? Tehát a következmény az, hogy az érintkező felületen fel fog lépni egy plusz nyomás, és ezt a plusz nyomást jelöljük P csillaggal. Tehát itt is lesz egy P csillagnyomás, és itt is lesz egy P csillagnyomás. Tehát a zsugorkötésben a belső csőre kívülről fog egy plusz nyomás, egy P csillaggal jelölt nyomás hatni, a külső csőre pedig belülről fog egy P csillaggal jellemzett külső nyomás adni. Nyilván ennek a P csillagnak a nagysága, ez függ a túlfedésnek a nagyságától. Tehát a P csillag, tehát ez a pótlólagos nyomás, ami a zsugorkötésből adódik, ez egyértelműen a túlfedéstől függő mennyiség. Tehát ez a pótlólagos nyomás, ez a túlfedéstől függ. Hát nyilvánvalóan, hogyha nagyobb a túlfedés, akkor nagyobb nyomás lesz, kisebb túlfedés esetén pedig kisebb nyomás lesz. Most a hasonlóan az előző esethez csődiagrammal szemléltetjük a viszonyokat, és a csődiagram rajzolásánál azt gondoljuk, hogy ez a túlfedés, ez annyira kicsi, hogy jó kezelítéssel az RB és az RK az egyenlőnek tekinthető. Tehát a csődiagram rajzolásánál azt gondoljuk, hogy sokkal kisebb a túlfedés, mint a ρb és a ρk, és ezért a ρb-t jó közelítéssel egyenlőnek gondolhatjuk a ρk-val. Be fogunk vezetni egy újabb változót. Hát persze ez a változó azért annyira nem lesz új, mert hasonlítani fog az egyszerű csöveknél bevezetett változóval. Tehát új változó. Ez az új változó, ez ezt továbbra is pszivel jelöljük, és RB négyzet per R négyzet alakban lesz fölírható, csak éppen nevezetes értéke nem 2 lesz, hanem 3, egy a belső sugárnál vett érték, egy a közbülső sugárnál, és egy a külső sugárnál vett érték, tehát nevezetes értékei ennek a változónak. Tehát lesz egy psi egyenlő egy érték, hát ez az RB négyzet per RB négyzet érték, lesz egy psi k felülvonással jelölt érték, ez az RB négyzet per ρ b négyzet vagy ρ k négyzet lesz, ρ b négyzet vagy RB négyzet per ρ k négyzet, tehát itt felhasználtuk azt, hogy jó közelítéssel ρ b-t úgy egyenlőnek gondoljuk a ρ k-val, és lesz egy psi k fölülvonás nélküli érték, ez pedig az RB négyzet per nagy RK négyzet, tehát ez az RB négyzet, ez a belső csőnek a belső sugara, és ez pedig a külső csőnek a külső sugara. Ez RB négyzet per RB négyzet. Most, tehát így ez a változó, tehát most a belső sugárnál vagyunk, most a közbülső sugárnál vagyunk, itt meg a külső sugárnál vagyunk, és ez is a négyzeten van. Tehát az, hát ebből jön ki az egy nyilvánvaló. És akkor vizsgáljuk meg az első lépésben azt az esetet, amikor nincs se belső nyomás, se külső nyomás, csak ez a zsugorkötés van. Tehát nézzük meg, hogy kizárólag a túlfedés következtében milyen állapot alakul ki egy ilyen összetett csőben. Tehát ez egy alfa alpont legyen, a túlfedés következtében kialakuló állapot. Hát itt nyilván kialakuló állapoton elsősorban, első körben feszültségállapotot értünk, mert ez alapján, a feszültségállapot alapján tudjuk a méretezést, ellenőrzést elvégezni. Tehát ez most az az eset, hogy van egy ilyen összetett csövünk, az is lehet, hogy nem ugyanaz a külső csőnek az anyaga, mint a belső cső anyaga természetesen. Azt gondoljuk, hogy ez a cső bal felé, meg jobb felé is folytatódhat. Tehát mondjuk azt, hogy ez a belső cső, ez meg a külső cső, tehát itt van a közbülső sugár, tehát a ρb körülbelül egyenlő ρk-val, és itt van egy belső sugár, itt meg van egy külső sugár, rk, és azt gondoljuk, hogy a terhelés kizárólag a túlfedésből származik, tehát külső nyomást is nullának gondoljuk, meg a belső nyomást is nullának gondoljuk. Tehát a csövön nincs se külső, se belső terhelés, a cső terhelése kizárólag a túlfedésből származó nyomás. Rögtön grafikusan próbáljuk meg ezt a helyzetet lekövetni, tehát kezdjük el rajzolni a csődiagramot. Tehát a csődiagramba a szigma R-et, szigma fit akarjuk ábrázolni, és a vízszintes tengelyre pedig a pszit mérjük fel, és a nevezetes értékek pedig a psi egyenlő 1, aztán mondjuk egy psi k fölvonás, meg egy psi k fölvonás nélküli érték, tehát a pszichi egyenlő egy hely a belső sugár, a pszichá fölvonás a közbülső sugár, és a pszichá az pedig a külső sugár. És mivel nincs se PK, se PB, tehát ezért tudjuk, hogy a belső sugárnál, meg a külső sugárnál is a radiális normál feszültség, tehát a szigma R, az nullával egyenlő. És mennyi lesz a közbülső sugárnál a normál feszültség, ez a szigma R normál feszültség, ez mínusz P csillag lesz. Tehát ide a pszichához föl tudjuk mérni a P csillagot. Tehát itt most arról van szó, hogy ami itt belül van, az a külső cső. Ami itt kívül van, az pedig a belső cső. És mindkét esetben a szigma R az úgy írható le, hogy A plusz A mínusz B szer pszi. A szigma fi pedig úgy írható fel, hogy A plusz B szer pszi. De most bennünket ez az A mínusz B szer pszi érdekel, és ebből is csak annyi érdekel bennünket, hogy ez egy egyenes. És egy egyenes pedig meg tudunk rajzolni, hogyha tudjuk két pontját, és tudjuk két pontját ennek az egyenesnek a belső csőre is, mert tudjuk, hogy a belső sugárnál nulla az érték, a közbülső sugárnál pedig mínusz P csillag. Tehát berajzolhatunk ide egy szigma R-rel oszlást. Nyilván ezt az egyenest meghosszabbíthatjuk akkor tovább. Itt persze egyenest kellene megpróbálnunk rajzolni. És ugyanezt meg tudjuk rajzolni a külső csőre is, hogyha összekötjük a külső sugárnál levő nulla értéket a közbülső sugárnál levő mínusz P csillag értékkel. Tehát kérném szépen, itt van a szigma R függvényünk. Ez a szigma R függvény két egymástól független egyenes szakaszból fog állni. De egyébként pedig hát azok az összefüggések érvényesek, tehát az egyik szigma R-hez is megrajzolhatjuk a tükörkép egyenest, és a másik szigma R függvényhez is megrajzolhatjuk a tükörkép egyenest, akkor itt kapunk a belső csőre egy szigma fit, és itt is kapunk a külső csőre egy szigma fit. Tehát látszik az, hogy a szigma R normál feszültségben ugyancsak törés van, de a közbülső sugárnál ugyanannyi az érték, közben a szigma fi-re nézve egy szakadás fog a függvényértékben fennállni. És akkor látjuk azt, hogy ha mol szerinti redukált feszültséget akarunk számítani, akkor lesz egy mol szerinti redukált feszültség maximum a belső csőre. Ez a pszichi egyenlő szigma, pszichi egyenlő egy helyen fog fellépni. Tehát ez a szigma redukált maximum a belső csőre. Egy B betűt tegyünk oda, és lesz egy szigma redukált maximum a külső csőre. Tehát ez meg lesz a szigma redukált maximum a külső csőre. Még írjuk fel ezt a két redukált feszültséget. Hasonlóképpen, mint ahogy az előbb eljártunk, hasonló háromszögekből tegyük meg ezt a felírást. Hát kérném szépen, a belső cső esetén itt van egy háromszögünk, aminek az egyik befogója szigma redukált fél, a másik befogója pedig egyel egyenlő. Tehát a redukált feszültségek maximális értékei tehát szigma redukált feszültség maximumok, tehát lesz egy szigma redukált maximum a belső csőre osztva kettővel, ez aránylik az egyhez, mint ahogy ennek a háromszögnek a befogói, most ennek a háromszögnek a befogói megegyeznek ennek a háromszögnek a befogóival, a P-csillag felel meg a függőleges befogónak, és ez a befogó az 1 minusz psi felülvonás felel meg az 1-nek, tehát ez egyenlő lesz tovább P-csillag per 1 minusz psi k felülvonással egyszerűen. És akkor ugyanezt játsszuk el a diagramot felhasználva a külső csőre. Tehát ott arról lesz szó, hogy most itt lesz egy háromszögünk. Ennek a háromszögnek a függőleges befogója az éppen a szigma redukált k-nak a fele lesz. Tehát a szigma redukált maximum külső csőre vonatkoztatott értéknek a fele, osztva a vízszintes befogóval, az pedig a psi k felülvonás, tehát ide a kettes mellé még egy psi k felülvonást is kell írnunk. És ez egyenlő lesz ezzel, nem egyenlő lesz, ennek a háromszög, tehát ezzel hasonló ezzel a háromszöggel, aminek az egyik befogója a P csillag, a másik befogója pedig a psi k minusz psi k felülvonás minusz psi k. Tehát P csillag osztva psi k felülvonás minusz psi k. Tehát kérném szépen, ha nem is tisztán, de ebből a két egyenletből a szigma redukált maximumot a belső csőre, illetőleg a szigma redukált maximumot a külső csőre viszonylag egyszerűen ki tudjuk fejezni. Tehát kérném szépen, nem kell itt, mit tudom én, szélső értékeket számolgatni, hanem nézegetni kell ezt a csődiagramot, és a csődiagramból nagyon egyszerű módon hasonló háromszögek alapján lehet kiszámítani redukált feszültséget. Tehát a csődiagram nagyon jól áttekinthetővé teszi a feszültségeknek a vastagság menti eloszlását, csak egy kicsit zavaró, hogy ha a psi növekszik, akkor tulajdonképpen a csőbe befelé megyünk. Ez következik abból, ahogyan a pszit bevezettük. A következő héten azzal fogjuk folytatni, hogy most már nem csak a zsugorkötésből származó P-csillag terhelés hatását veszük figyelembe, hanem megvizsgáljuk azt az esetet, amikor a PK és a PB is különbözni fog nullától. Köszönöm szépen a figyelmet!